Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
A Nemzeti Énekkar templomi hangversenyét rendezik ma este Gazdagréten. A helyszín a gazdagréti Szent Angyalok plébánia, a kezdési időpont pedig este 6 óra.
Film.
Csak nem 100 film lesz látható az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon. A fesztivál a magyar film legnagyobb hazai seregszemléje, így az elmúlt év legkiválóbb alkotásait láthatja itt a közönség. Június 7-én a Veszprémi Szent Háromság téren a Nemzet Aranyai című film gálavetítésével kezdődik a hazai filmek ünnepe. A fordulatos és izgalmas dokumentumfilm hősei azok a magyar vízilabda legendák, akik 1997 és 2008 között végigverték a világot. Három városban, Veszprémben, Balatonfüreden és Balaton-Almádiban 9 helyszínen közel 100 magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok. Az idei Berlinálén tartott világpremiér után itt lesz Fehér György 1989-ben készült Szürkület című alkotása, digitálisan felújított változatának hazai premierje. Az esemény háziasszonya Seres Gerda újságíró, és immár publikus, hogy Bakos Katalin, Dobó Kata, Testi Ákos, Becsernyés János és Koltai Lajos zsűrielnök döntenek majd a Magyar Mozgókép díjak nyerteseiről.
Színház.
Bemutatóra készül a Nomád Nemzedék társulata ma este a Nemzeti Táncszínházban. A rendező koreográfus Novák Péter az előadásról Somodi Evelin kérdezte.
Mi motivált arra, hogy ezt az előadást megrendezd, illetve honnan jött az ötlet?
Rendkívül szövevényes az a motivációs hálózat, ami végül is ide vezetett, de megpróbálom címszakba összefoglalni. Egyrészt van a néptánchoz fűződő, hosszú-hosszú évtizedek óta tartó saját szerelmem, illetve minden generációnak a szerelme, akikkel foglalkozom. Néptáncosok táncolják ezt az előadást, és néptánc alapon van. De ezen belül egy érdekes felfedezés, ami a barokkorra vezet vissza, hogy azokban a korszakokban, amikor az elit normális, akkor a populáris kultúrák is normálisak és ízlésesek. A barokk pont egy ilyen időszak volt, és a magyar népzene rengeteget merítette a barokk szerzőkből. A másik motivációm az volt, hogy végre akartam egy darabot csinálni a családi kapcsolatokról, vagy a szerelemről, azokról a transzgenerációs problémákról, divatos szóval élve, ami meghatározza a létünket. Nyilván a saját élményeim és a környezetemben látottak is inspiráltak erre. Tehát egész egyszerűen miért van az, hogy családi trauma adott esetben több generáción végigvonul, és egy következő nemzedék szenved érte, ami hát ugye már az Ópersztamondban is meg vagyon írva, hogy az apák bűneért a fiaik szenvednek. És a harmadik talán legfontosabb motiváció pedig maga a társulat volt, a Nomád Nemzedék társulat, akikkel 2 éve mutattam be a Csóri Sándor Halálra Táncoltatott Lány című drámájának a színpadi adaptációját, és a színészek mellett egy olyan táncos csapatra leltem, egy olyan válogatott úgynevezett Stradzsone társulatra, akikkel én azt éreztem, hogy dolgozni szeretnék, és hogy megérdemlik, hogy a fantasztikus táncos és előadói tudásuk egy ilyen előadásban összpontosuljon. A Varázsfúval egy érdekes kérdés volt, az egyik táncosról jutott eszembe, aki nagyon emlékeztetett egy szereplőre, és amikor hirtelen körbenéztem, akkor sugallatszerűen azt láttam, hogy én ezt ki tudom osztani a táncosok között, de hát nem véletlenül van az alcímban a nyomdó kokain jelző, vagy kifejezés Mozart neve és fantasztikus operája mellett, mert valójában ez egy hivatkozás arra, hogy ezt a barokk zenei, népzenei környezetet bemutathassuk, és hogy a történetünket elmesélhessük, ami ott folytatódik, ahol a varázsfúval szinte véget ért. A két szerelmesnek, Számínónak és Palminának az esküvőjén jár ez a darab, és az ottani bonyodalmakból következtethetünk az eredeti műre is akár.
Igen, akkor mondhatni, hogy kicsit arra is épül, hogy sok történet úgymond a happy end-el végződik, és ami utána van, azt általában nem tudjuk meg, legalábbis hát egy picit nekem.
A népmesség három pontja a legizgalmasabb. Boldogan éltek, amit meg nem haltak, pont, hogy mi ez a három pont, hogy mi akar lenni. Azért egy esküvőn játszódik egyébként, mert pont az esküvő az a népszokásainkban, egyrészt amit még tartunk érdekes módon, tehát valamilyen oknál fogva az esküvői a mai napig egy fontos fázis az életnek, de mondjuk a paraszti kultúrában olyannyira fontos és mágikus pillanat volt, hogy szinte egy teljes élettörténetet sűrített magába. Az ott megült szokások, az ott elhangzó mondások, babonák és hasonlók az egész életre vetítették előre a jó kívánságokat, és óvták az ifjú párt attól, hogy rossz irányba terelődjön az életük. Ilyen értelemben rímel a Varázs fuvolában is ismert három próbatételre szinte, és ezért lett ennek a rendkívül vaskos és nagy archívummal rendelkező szokásnak a kulisszáiba ültetve a történet.
Illetve a megvalósítás is elég komplexnek tűnik nekem, ugye itt van egy vonós négyes felállással bővített folklór zenekari kíséret, ugye van a koreográfia, rengeteg szereplő, többféle zenész, árnyáték, fénytechnika, ezeknek az összehangolása esetleg okozott-e számodra valamilyen kihívást, mi volt ennek a nehézsége?
Persze, hogy jelentett, de nem volt idegen terep. Egyrészt operát már rendeztem, másrészt ez ugye egy operai sugallat vagy környezet hatására született mű, tehát szerettem volna érzékeltetni annak a műfajnak is a sokszínűségét. Azt, hogy különböző műfajok egyenrangú módon vannak jelen a színpadon, ez egy ilyen táncjátékra is érvényes lehet, csak más műfajok ezek, mint mondjuk egy opera előadástól megszokottak. A zenekar önmagáért beszél, hiszen a vonós négyes és a folklór zenekar együttese az, ami megmutatja ezt az előbb említett barokk korszak hatást, hogy miként a kommunikált egymással a magas és a mély kultúra. Ami az árnyjátékokat illeti, az már egy régi mániám, és remek árnyjáték rendezővel, Kuti Ágnessel dolgozom mindig együtt, amikor ezt a műfajt hívom segítségül. A néptánc pedig a gyönyörű néptánc, és vannak prózai pillanataink is. Egyrészt olyan táncosokat válogattam, akik remekül kezelik a prózai szövegeket is, de Bér Márton, a darab férfi főszereplője, a Taminót alakító fiatalember, kiváló felvidéki színész barátunk, akivel szintén nem először dolgozom már együtt. Ő az, aki mondjuk így ilyen értelemben a hagyományos akadémikus színházat képviseli.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A város szívében, Sopron főterén rengeteg látványosság van. A téren találjuk a Városházát, a Sztornóházat, a Laknerházat, a Fabriciusházat, a Vármegyeházat, a Gambrinusházat, a Patikaházat, a Szentháromság szobrot és a Kecske templomot. Utóbbinak több neve is van. Ferences templom, Bencés templom, Magyar templom, Nagyboldogasszony templom. Egész hihetetlen, hogy mindegyik elnevezés ugyanarra a templomra utal. Az épület első látása is roppant magas, puszta látványa is visszarepíti a látogatót a távoli múltba. A templom eredete a 13. századig nyúlik vissza, és a ferences rendi szerzetesekhez köthető, akik az 1260-as években kezdték meg gótikus templomuk és kerengővel ellátott kolostoruk építését. A templom megépítése különösen hosszas időintervallumot fedett le. Már 1270-ben elkezdték építeni, a hajójának építése elhúzódott egészen a 14. századig. Az épület a 13. századi magyarországi gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, melybe a későbbi átépítések során elhelyezett barokk elemek sajátos harmóniával illeszkednek. A legenda szerint a templom a nevét azért kapta, mert egy kecske által kikapart kincsből épült. Azonban a realitás egyszerűbb, mint gondolnánk. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt csarnoktemplom 47 méter magas torony homlokzatát gótikus füzér és kecske díszíti. A kecske az építtető Geisel Henrik címer állata volt. A Geis pedig németül kecskét jelent. A történet szerint Geisel Henrik, a város egyik leggazdagabb polgára, Büki Jánost meggyilkolta. Ezután a 3,5 házat birtokló Geisel Henrik Ausztriába menekült, és Isten előtt úgy vezekelt, hogy a vagyonát az egyháznak adta. Más forrás szerint Henrik bátyja Miklós adományozta a vagyont a ferenceseknek, hogy testvére bűnei megbocsáttassanak. Bármelyik is igaz, az adományból a templomot megnagyobbították, kapuja fölé pedig a Geisel Patricius család címerében szereplő kecske figura került. A különböző nemesi családok életében meghatározó szereppel bíró műemlék, országgyűlések, koronázások helyszíne volt, igazán fontos szerepet töltött be hazánk politikai életében. A 16.-17. században nem kevesebb, mint 5 országgyűlést tartottak a falain belül, továbbá itt koronázták meg 3. Ferdinándot és 2 magyar királynőt is. A templom 2 szószéke közül az egyik eszmeileg felbecsülhetetlen értékkel bír. A hagyomány szerint innét prédikált Kapisztrán Szent János ferences rendi szerzetes 1455-ben, buzdítva a híveket a török elleni harcra, aminek élén ő maga is részt vett, méghozzá a nándorfehérvári csatában. A templomot a nemesi családok közül többen, például az Eszterháziak, a Széchenyiek és a Meskó család választották családi temetkező helyül. A műemlék életébe az 1787-es dátum nagyon zord időként vonult be. Második József császár ekkor oszlatta fel a ferences rendet, a templom ezután egy bő évtizedig mély csendbe borulva állt, s majd csak aztán lett a bencések büszkesége. 2007 nyarán restaurálták, 2011-ben szentelte fel dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, és azóta a templomban gazdag kultúrtörténeti és építészeti kiállítás is nyílt.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A könyv címe Orosz klasszika, összeállította Daniel Myling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval, a Szlovákiában élő György Norberttel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dosztojevszki műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larisa Dimitrievnát Lev fizikailag soha nem vonzotta, más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estélyeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár társaságában mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngéd érzelmekkel viseltetett Gennagyi Szamszonov, a Gorizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amellyel a fiatal kezdőszerzők kéziratait studírozta, és azt a finom kultivált mozdulatot, amellyel az íróasztaláról fölemelte a korrektori ceruzát. De a tekintélyét is szerette, amikor rosszindulatúan belenevetett a szerzőcskék szemébe, és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a férc műveket, amelyek fölött talán hónapokon át ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larisa Dimitrievna szerette Gennagyit, annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennagyi kedvenc szerzője miért éppen Lev Levovics volt.
A író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a legjobbja, és a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. A szerző szándéka nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regényekben például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik.
És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
Azért elég különös történetek vannak itt, egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az életben.
Szerelmes a tyúkba, tehát a baromfiútfaron, nem tudom, mert nevét nem emlékszem, de a hölgynek, ugye idézőjelben, a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a kutya, az féltékeny lesz, és megöli a tyúkot, tehát egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszél. Tehát meg tudja szólaltatni ezt a regisztert is.
A szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
Igen, természetesen, és itt játszik rá azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és Dosztojevszki, Tolsztoj nagy regényeire, tehát ezek a végletekig kitolt érzelmek, és egyik oldalról ez parodizálja, a másik oldalról viszont meg is erősíti ezeknek a létjogosultságát, ezeknek az érzelmeknek. Ezért izgalmas ez a szöveg. Tehát hogy nem csupán tényleg egy ilyen vicc faktornak használja ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó, azt gondolom.
Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy útirajz, talál ott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító, és nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nőstény állatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberekbe szerelmesek nők halálosan.
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz eldönteni, hogy a Daniel Myling vagy hogyan működik. Hát valószínűleg így, ezt szerintem ő élvezi, tehát azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást, és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen szikár módon leír, tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épít, tehát hogy ahogy a hegyezve ki ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a Szlovák Nemzeti Színház dramaturgia. Tehát közel áll hozzá ez a fajta gondolkodás is. És hogy meglátni a helyzetben egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, aki ezt Csáv megérkezett, ez az orvos, ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderült tulajdonképpen az ő feleségét is.
Igen,
meghódította ez a furcsa tanító.
Ilyen értelemben is rezonál például a Csehov drámáira. Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta. Tehát a három nővér és a Ványa bácsit is komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és a vágyak, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol szerintem ezt is igyekezett a mai link ezekben a szövegekben.
Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei, többnyire kis emberek, akik ugye a saját életüket végigbukdácsolják, szóval semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség valamiben.
Tulajdonképpen kis emberek, hatalmas vágyakkal, kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van valamiféle ilyen morális szintjük, amihez mereven ragaszkodnak, mindenféle értelemben, tehát a szerelem, az életvitel, tehát mit tartanak helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novellára van felhúzva, hogy mikor ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, találkoznak a valósággal, illetve egy még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik. Nem csak poén, nem csak paródia, hanem valódi emberi dráma.
Van ez a napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért is nem lesz ő öngyilkos. Vagy hát, hogy kéne, de hogy milyen macerás mondjuk halálnemet is választani, meg egyáltalán.
Igen, és ott is eljött egy ilyen paradox végkövetkeztetési. Tehát, hogyha ő konkrétan ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarna már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna benne annyi akaraterő, hogy bármi mást meg tudjon tenni. És épp azért nem követel öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud, mert valójában a saját életével sem tudott úgy kezdeni. Tehát a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni, és itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor tulajdonképpen soha nem fog gyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni. Vagy
végig csinálni, semmihez nincs kitartása.
Igen. És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most gyilkosságot kövessen. És akkor minden természetesen mindenféle kifogásokat keres, hogy technikailag miért nem tudja ezt megoldani. Aztán a végén nagyon jó ez a leírás, tehát hogy akkor van értelme egy ilyen tettnek, amikor tudom, egy futballmeccs 2-1, és akkor 2-1-re vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzza ezt a lépést, akkor kihozhatja döntetlenet. Viszont ha 14-0-ra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen mozdulatnak, vagy egy ilyen cselekvésnek. Tehát egyik oldalról poén, a másik oldalról meg egy nagyon mély, szomorú igazság.
György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz klasszika című kötetről, Daniel Myling könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.